Ön nagy átlagban mennyit tekertetek egy nap? Ami mondjuk se sok, se kevés.
Tehát az átlag az olyan 60 és 80 között volt, de ez nagyon változott a terep, a szél, az időjárás. Tehát volt olyan nap, hogy Nepálba, hát szinte egész nap toltuk a biciklit, olyan meredek volt, akkor volt 24 kili, és az volt az egyik legkeményebb nap. De volt olyan, hogy Türkmenisztánba el kellett érni a határt, akkor 137 kili. Mondjuk az is végig szembeszélve, de legalább viszonylag laposan volt.
Izomlazítás? Derék?
Semmi.
Kimozgatás?
Semmi.
Annyira kényelmes a fotó?
Aha. Igen.
Igen. Mondjuk, mikor Veseköven volt, az első gondolat az volt, hogy a derekam csípődött be.
De aztán rájöttünk, hogy nem. Előre mozdult a fájdalom, meg aztán doktornál is jártunk, illetve a doktornőnél két napig stoppoltunk, hogy elérkezzünk a kórházig, és hát ott Nepál közepén egy magyar vese specialista doktornő diagnosztizálta Árpit, hogy vesekővel van.
Ez egy külön történet, és az a szörnyű rossz, amiben egy pillanatig én azt is gondoltam, hogy meghalok, mert előtte nem volt akkora fájdalmam soha, és nem tudtam, hogy hát ez a vesekő, ez így fáj, mert előtte nem volt olyanom. És aztán annyi jó dolog következett belőle, hogy ez majd valószínűleg egy külön fejezet lesz a könyvünkbe.
Mert ez az ismeretség kapcsán?
Nem, ez az ismeretség is eleve úgy jött meg, hogy amiatt, hogy volt a vesekő, vagyis ez a fájdalom, stoppolni kezdtünk rendőrök segítségével egy teherautóval, de közben elmúlt a fájdalom, mintha elvágták volna, és akkor találkoztunk egy puskásak nevű nepáli bringással, aki 11 évig kerekezett a világ körül 150 országba járt. Ez mind Buddha születési helyén és Buddha szülinapján volt, és ő találkozott Sir Edmund Hillary-vel, az én gyerekkorom legnagyobb ilyen hősével, ugye, aki megmászta 1953-ban Tenzing Norgay Sherpával a Mount Everestet elsőként. És aztán, sőt, még a magyar hegymászókkal is az Annapurna lábánál találkoztunk. Úgyhogy így minden összejött, persze ott egy tragédia is volt a magyar hegymászók.
Ez az Erős Zsolt féle időszak volt, vagy előtte?
Előtte a Horváth Tibor Twitter, akkor a lavina. És aztán ennek a következtében mentünk el Annapurna körtúrára, ami 27 nap volt a Himalájában, és az is egy gyönyörű időszak volt.
Milyen magasan voltatok?
Akkor a legmagasabb a torunkra hágó 5416 méter volt.
Oxigén?
Nem. Tehát ezt úgy kell képzelni, hogy így, ahogy mindenki van, így mindegyikőtök fel tudna jönni.
Mondjuk egy sportcipőt, tehát azért azt
kell. Toltátok a brigát föl.
Nem, akkor gyalog, hátizsákkal.
Azt hittem, hogy föl volt.
A biciklivel csak a
pan...
Akkor tettétek a biciklit olyankor?
Konkrétan elmondhatjuk a magyar vese specialista doktornő családja.
Kiveséztem.
Ott hagytuk, vagy a szállodában? Nem, lehet, hogy a
szállodában hagytuk.
Akkor bocsánat, a szállodában hagytuk.
Nem, ők csak segítettek, hogy kölcsön adtak egy hátizsákot, illetve elmondták, hogy hol tudunk venni olcsón ilyen.
De ezt a túrát úgy kell kezdeni, hogy majdnem egy hónapig oda voltunk. Engedélyt kellett kiváltani a területhez, hátizsákot, túrabotokat vettünk, felszereléseket vettünk, és minden nap házba aludtunk, tehát ilyen vendégházakban, igaz, hogy off-season, tehát a főszezonon kívül ételt vettünk, és kettőnknek azt hiszem nem került az egész 160 ezernél többbe. Tehát Nepál akkor, és remélem még most is nagyon olcsó volt, és 8000-es hegyeket láttunk, és 17 napig nem láttunk motorizált járművet, amit hát itt Európában elég nehéz lenne megcsinálni.
Sajnos már megépítették az utat.
Igen, hát most már ott is van úgy sajnos.
Is,
és amit tudod, ilyen meleg cuccot kellett venni, utána azt kölcsönöztétek, vagy vettetek ügyet, és
vettünk, használtad?
Oda nagyon nem kellett meleg holmi.
5000 méterre?
Nem volt hideg.
Még itt 2000-en nyáron is szét lehet fagyni a Tátrába, ott, mivel a Himalája eleve a monszun, meg
éjszaka
ott a
hideg volt.
Helyi éghajlat miatt,
akkor megbújt az ember az ágyban.
Annyival közel van az egyenlítősz, hogy ami itt 2000 méter, az ott 5000
jó,
méter.
Jó, hány fok volt, úgy egyszerű?
Hát a Pamírban november 2-án 4400-on volt mínusz 4 fok nappal. A Himalájában 5000-en se volt szerintem mínusz, amikor ott jártunk. De mit, tehát tavaly novemberben többen meghaltak ott, mert jött egy hóvihar, de mi abban az időszakban voltunk, amikor csak hófoltok voltak ott direkt, amiatt, hogy akkor egyrészt olcsó, akkor értünk oda, így jött ki, de nagyon jól jött ki, hogy így nem volt tömeg, olcsóbb volt minden. Tehát míg főszezon volt, mindenki az étteremnek a padlóján és az asztalon egymás nyakán, hegyén, hátán alszanak, addig minket úgy hívogattak be, hogy aludjunk itt, ha fogyasztunk az étteremben, akkor a szállás ingyen van. Ilyen szinten voltak a különbségek.
Most gondolom, most, hogy megítélték az utat, micsoda tömegek mehetnek
oda. Hát igen.
Mert most már gyalogolni se kell ahhoz, hogy fogjuss
odáig. Pedig az a lényeg.
Mennyire tudtatok a táj részévé válni? Hát volt-e, hogy úgy megpróbáltatok, hogy mindent kizárni magatokból?
Nem tudom, hogy volt-e ilyen. Olyan volt, hogy egészen ilyen, szinte ilyen transz élmény, amikor az ember biciklizik, de az nem hiszem, hogy azért, mert egyé váltunk volna a tájjal.
Nem, ott fent a hegyek között. Tehát én arra gondoltam, tehát ugye valószínűleg sokat haladtatok úgy, hogy előre hátra néztetek és nem láttatok más embert, és akkor ugye kicsit úgy belefeledkeztetek.
Igen, az nagyon békés volt és nagyon szép. És sokszor biciklizés közben is, de ahhoz az kell, hogy olyan út legyen, hogy apró, tehát mondjuk ne 8 méterre legyen az út másik széle tőlem, hanem egy 2-3 méter széles út, szinte semmi forgalom, és akkor is tud ilyen élmény lenni a biciklim, de gyalog tény, hogy még jobban. Tehát szoktuk mondani, hogy a Zita mondása, hogy a biciklizésnél...
Igen, csak a gyaloglása jobb. Tehát, hogyha rangsorolni kell utazási formákat, akkor minden, ami motorizált jármű, kerékpározás, gyaloglás is ez
csak
a legjobb.
Csak ugye gyaloglással, ha gyalog mentünk volna, még félúton se járnánk. Tehát azért kompromisszumokat kell kötni, de sokszor gyalogoltunk.
De valóban ebben benne van ezt valahogy úgy foglalnám össze röviden, ez a jelen pillanat megélésének az öröme. Tehát, hogy megtalálni azt, ami engem éppen körülvesz, abban a szépséget és abban az örömet. Tehát ilyet igyekeztünk ugye sokszor megélni. Tudatosan erre figyelni, hogy ne azon kezdjék el gondolkodni, hogy mi történt tegnap, ne azon gondolkodjak, hogy mi lesz ma este, hanem abban a pillanatban legyek, és ugye abba feledkezzek bele.
És volt egy ilyen mágikus váltás kialakult, hogy amikor úgymond pihenő napok, de egyik se volt igazán pihenő, mert mindig volt rengeteg dolgunk, a naptárt intézni, e-mailekre válaszolni, a blogot feltölteni, cikket írni, hagyd ne soroljam. Tehát úgy elhétköznapiasodott kicsit az utazás ilyen szempontból, hogy sok teendőnk volt. De amikor felültünk a biciklire, akkor ez mind eltűnt, elhagytuk a térerőzónát, amikor kiértünk a városból, telefon kikapcsol, akartunk se lett volna áram, semmi, arra kell csak figyelni, hogy legyen nálunk elég víz, élelem és menni. És annyira kristálytiszta volt a cél, vagy legalábbis az iránya, hogy merre van, hogy ez egy ilyen nagyon boldog, egyszerű, de nagyszerű lét volt a bicikliken, és aztán érdekes, hogy vártuk, hogy odaérünk, mit tudom én, x nap bringázás után, hogy már érkezünk meg valami városba, mert akkor jó lesz ezt meg azt megcsinálni, és akkor bum, jaj, és akkor volt bennem egy ilyen kettőség, hogy jó lesz megnézni az e-maileket, nem biztos, hogy jó lesz megnézni az e-maileket, de hál' Isten az általában mindig örömteli volt, hiszen rengeteg iszonyú sok bíztatást kaptunk számunkra sokszor addig még úgymond nem ismert emberektől, és sok jó ért minket így az interneten át is, sok bíztatás.
És mi volt a legnagyobb veszekedésnek a témája?
A piros paprika.
Árpi előtte a piros paprikát a ránt tetejére.
Igen, tehát volt szegedi piros paprikánk egy kis tégelybe, és én azt minden reggel a ránt utára szórtam volna. És Zita mondta, hogy nem, ebből pörköltet kell készíteni, és a helyeket is megkínálni a vendéglátóinkban, ez csak speciális alkalmakra van. Ez igazából azért maradt meg bennünk, mert ezt megkérdezték az első úton tartott TV interjúnkon is, és ott vakartuk a fejünket.
Nagyon ilyen komolyabb veszekedés nem volt. Inkább csak olyasmi, hogy ingerültség miatt összezörren az ember. Hát, ha éhesek voltunk, ha fáradtak voltunk, akkor ugye ki jön az emberből ez az idegesebb reakció, az a hagyjál már, nem látod, hogy nem, mit tudom én, valahogy így. De ez csak azért van, mert tudjuk, hogy olyankor az ember úgy, hát nem tud annyira uralkodni magán, inkább ingerültebb lesz. És amikor elérkeztünk ebbe a fázisba, hogy na most nagyon éhes vagyok, akkor jó, álljunk meg, együnk, ettél? Jó, akkor beszéljük meg. Ugye így, hát megismerjük, megismertük a másikat.
A lány kérdés is így volt, láttam, hogy ez itt állam most nem alkalmas az időpont.
Hát biciklivel kellett menni.
Tehát ő nem sejtett semmit, meglepetés volt, és el akartunk biciklizni a Vértesbe ahhoz a templomhoz, amit azon a bizonyos hatodik randin először együtt meglátogattunk, illetve ez volt az én titkos tervem. Ez itt a kijelenti egy zsákfalú Vértes Kozma, a falu lekanyarodó...
Igen, hát ugye jobbra kell menni, az ugye ment a zsákfaluba, a Kozmára, balra meg vissza a
hétvégi házat, és menjünk,
mondtam, hogy most már menjünk haza, mert én államvizsga után találtad ki, hogy akkor menjünk el.
Nem vicc, csak diplomás lányt veszek el.
És akkor így közi velem, hogy gyere, nem fogod megbánni.
És akkor leültünk ott, a templom záró volt, de mindegy. És akkor látom az Itán, hogy totál ki van, és akkor szó szerint meg kell gyúrni egy kicsit, masszírozni a lányt.
Ja, vagy fél óraig masszírozta a vállamat, hogy
aztán előálltam a karmában.
Helyre billenjek, ja.
És akkor végül kitaláltuk, hogy végül a egyházi eskő is ott volt.
Ja, ez így teljesen váltak.
Megismertétek egymást?
Nem. Persze, hogy igen, néha így ilyen rezdülésekből is tudjuk, hogy mi van a másikkal, de...
Az ember azért örökké változik.
Igen.
Tehát ez de... minden nappal egy picit másabbak vagyunk, de alapvetően azt hiszem igen. Tehát így nagy vonalakban, tehát a nagy részeit, ami alapvető jellemvonások, vagy alapvető reakciók, akkor azt így tudjuk már egymásról.
Persze azért most itthon más a lét, tehát...
Tehát 4 évig össze voltunk zárva gyakorlatilag. Egymásra voltunk hagyatkozva teljesen. Tehát 0-24 együtt voltunk 4 éven át. Két éjszakát töltöttünk.
És én délelőtt most elmentem egy állásinterjúra, oda voltam, vagy 4-5 órát. Visszafele elfelejtettem leszállni a buszra, azt elsősorban. És akkor Zitának már ez is furcsa volt, hogy ennyi ideig el voltam. De hát lesz ez még rosszabb majd, ha megkapom az állást.
Egyébként mi a szakmátok, miben dolgozol?
Informatikus vagyok, Cisco hálózatokkal foglalkoztam. És remélem hamarosan fogok megint.
Zita?
Én hittanárnevelő vagyok, és egy kollégiumban voltam gyerekfelügyelő, most pedig nem tudom még, hogy mi leszek.
Hol? Te is mi számos?
Na, ez nagyon jó, hogy most ezt mondtad, meg hogy kérdeztem, most nem azért, hogy a saját vállamat veregessem.
Na.
Ugyanis amikor de megbeszéltük ezt a mai ezer arcot, akkor ugye mondtam, hogy hát az ezer arcon hitbéli vallás meg aktuál politika nem szerepel, és akkor jött a... vissza, hogy hát pedig hát a vallás az bizonyos szempontból szóba kerülhetne, és a szempont Zita révén. Mi volt ez? Tehát Árpival leveleztem, de ő azt mondta, akkor jó, hogyha lehet beszélni a vallásról. Van-e valami olyan vonulat ennek a 4 éves tekerésnek, vagy a hitnek? Tehát van-e valamilyen összefüggés, amit el szeretném mondani?
Így különösebben semmit nem húztam volna alá, vagy nem álltam volna elő ilyen gondolatokkal, de ha már szóba került, akkor persze igen. Tehát inkább, amit az e-mailezésben beszélgettünk, ez az lett volna, hogy furcsának éreztem azt, hogy ne lehessen mondjuk akár a vallásról beszélni. A politikáról nem, azt megértem, tehát az aláhúzom, arról semmiképpen nem szerettem volna én se. Viszont mint hívő ember azt hiszem, hogy ez az életem része, tehát hogy mondjam, nem tudok más lenni, mint ami. Tehát nem fogok olyan dolgokat mondani, ami nem egyezik a nézőpontommal kapcsolatban. Tehát hogyha valami, egy olyan téma felmerült volna, hogy például hogyan éltük meg lelkileg ezt az utat, volt-e valami másabb, mélyebb élmény, éreztünk-e valamiféle gondviselést az út során, akkor nem hallgattam volna ezekre vonatkozó válaszokat. De így külön nem hoztam volna fel.
Mert csak ugye arról szólt, hogy mondjuk egy papot, vagy bármilyen más vallásnak az egyházi személyiséget ugye nem hívom meg, tehát hogy mert nincs kizárólagosság, meg ugyanúgy politikus se jön ide, hogy most az ő pártja a tuti, tehát csak ilyen szempontból nincs, hát bárki elmondhatja vallással kapcsolatban, vagy akár meg a politikával kapcsolatos nézeteit is. Jó, kérdezzetek, mert sokan vagyunk.
Szerintem annyi mindent elmondtunk már.
Engem érdekelne. Ugye nagyon sok felé jártatok. Itt Európában egyszerű a navigáció. Ott különböző országokban teljesen más írásjelek vannak, vagy tudtad folyamatosan útvonalat tervezni, vagy mi alapján csináltátok?
GPS, ami jó barátunk. Meg a letöltető ingyenes térkép.
A Garmin Magyarországtól kaptunk.
Itt ilyen Istenháton mögötti országokban is van annyira pontos.
Van ez az, tehát a Wikipédiát gondolom senkinek nem kell bemutatni, és ennek a térképes változat az OpenStreetMap, ez a nyílt utca térkép, ennek van a biciklis alváltozata, az OpenCycleMap, és gyakorlatilag ezt hétköznapi emberek, felhasználók szerkesztik, és ezen például a Himalájában még a pici hegyi ösvények, a 5400 méteren lévő vendéglő is rajta volt, és tényleg az utak is. Persze olyan így is történt, hogy megyünk az úton, ugyanolyan vastagsággal végigjelöli a GPS-en térképe az utat, de egyszer csak a gyönyörű új aszfalt elfogy, és egy ilyen iszonyú meredek, köves, murvás út folytatódik, ami csak kettesével tudjuk feltolni a bicikliket, már mint ketten egyet. És akkor ez a térképen egy homogén útvonalként volt jelölve. Tehát ilyenek voltak, de úgymond navigáció meg úttervezés szempontjából tudtuk. Tehát azért annyira nem mentünk rá a térképről, hogy illetve nem sűrűn, hogy ez gond lett volna. Tehát így, igazából papír térképet szinte soha nem is cipeltünk magunkkal.
Kis mennyiséget kellett
volna. Hát, igen, meg az még pénz is lett volna, hogy az OpenStreet nem csak nyílt, hanem ingyenes is.
És... Volt, hogy volt nálunk papír térkép, mert kaptuk másoktól.
Ja.
Szembe jött egy bringes, és akkor azt mondta, hogy te figyelj, itt az a térkép, ja,
irányba odaadtuk a bringásnak mi a török-magyar szótárunkat. Ő megadott egy Irán térképet, és aztán derült ki utána, hogy igazából Iránnak ezen a részén még azerit törökök élnek, és törökül beszélnek, úgyhogy szóltál, nekünk még jól lett volna, de se baj.
Belefutottatok-e valamilyen állatkalandba, illetve valamilyen természeti jelenségbe, ami nagyon klassz volt, vagy nagyon borzasztó?
Állatkaland az volt több is. Az egyik, hát a legfélelmetesebb, hogyha már legekbe kell beszélni.
Horrorbogár.
Jaj, a horrorbogár.
Azt is elmondhatjuk.
Elmondom akkor a horrorbogarat. Nepál, túrázunk, vagy mi az, biciklizünk, megálltunk.
Nem, ez az Ancónál volt, túráztunk.
Akkor jó, hogy nem követem, akkor túráztunk. És kivettünk egy hotel szobát, ez azt jelenti, hogy volt egy ilyen hosszabb épület, és az első gangos folyosó részről nyíltak a szobák. Ilyen dupla ajtós szoba volt. Belépsz, és akkor hát gyakorlatilag, mintha nem tudom, börtönben lennél, két ilyen ágy, valami prics, meg egy kis asztalka, az annyi. Tehát ennyi volt maga az egész hotel. És bementünk, már este készülöttünk, ugye hát nagyon meleg volt, nyitva hagytuk ugye az ajtót, tehát tudjátok, hogy a bogarak jönnek a fényre. Mondom Árpinak, figyelj, csukva az ajtót, mert bejön valami bogár. Ugye Árpi éppen kilépett valamiért, és akkor mondtam neki, hogy mindenképpen csukja be az ajtót. Jó, rendben, becsukja az ajtót, és
valami megakadt ott lent.
Hogyhogy nem, így ne nézzünk a földre, és hát ott van a földön egy olyan, mit olyan, három új hosszú, mondjuk két új széles valami a földön,
ilyen mozog. 5 centis ilyen bogár fej, ami így mozog.
És így, mondom, te jó égbe jött egy bogár. Közelebb megyünk, ki? És akkor láttam, hogy az meg csak egy fej. És így rettegtünk egy ilyen 10 percig körülbelül, mondom, hát fia, ha ez a feje, akkor a többi résznek kint kell lennie. Úgyhogy kinyitottuk az ajtót, és így kívül mondjuk egy ilyen tenyérnyi nagyságú történet még ott volt kint. És az is még ugye
pont rácsuktam az ajtót.
Hát abban is pont úgy mondtam, átmondom, Árpi csukba, mert bejött egy bogár, és abban a pillanatban bejött, és lefejezte a szegény.
De reggelre a csirke megette nagyon.
És nélvesül csirke volt a gyerek.
Nem, a szállodás néni csirkéje ette meg a bogarat.
Ha már bogaraknál tartunk, ettünk is szöcskét Mexikóba. Csótány nem ettünk Kambodzsába, de szöcskét, a csapulin, ezt megkóstoltuk.
És valami klasszabb állat? kaland.
Állatkaland.
Jó, talált, ja, na az, amit eredetileg akartam volna mondani.
Mondd el a dingót.
Most lelőtted a poént.
Bocsánat.
De a dingó, de a dingó a jön még. Hát
mindegy, nem...
De úgy nem a dingó szőtted, nem
a krokodil a volt, bocsánat. Ausztráliába be akart jönni egy dingó vacsorázni hozzánk a sátorba.
Na de mindezt úgy csinált, akkor megpróbál meg is elmondani a történetet. De akkor ne lőd le a poént, légy szíves, bár azt elmondta, hogy miről van szó.
Nem kell a bicikli rudat, meg ilyeneket
csak. De pont az a lényeg, hogy...
Na, az a baj, hogy én már hallottam néhányszor a történetet.
Nekem
túl körülményesen és hosszan meséled el. Mondjanak! Na, kérlek, hogy volt a krokodilla?
Szóval, felállítottuk a sátor belsejét, mert hogy nagyon meleg van, nem kell a sátor külsejét is felállítani. És hogy érzékeljük, hogyha valaki hozzá kell nyúlni a kerékpárainkhoz, bár érzem, Ausztrália közepén, ahol kb. Nem jár senki, ott volt. Úgy állítottuk a bicikliket a sátor mellé, majd ez is fontos tudni, hogy a két zászlórút benyomta a sátor oldalát. Lefeküdtünk aludni, alszunk, és hajnali fél kettő valamilyen magasságban felébredtem valamire. Nem tudom mire, csak felébredtem. És két valami benyomja a sátor oldalát, így az arcomtól, hogy ennyire, tehát így valami benyomódik. És így nézem, mondom, de hát a bicikliket nem ide tettük, azoknak ott kéne lennie. És akkor így ez így elkezd így mozogni. Ennyire a fejemtől. Hát én akkorát sipoltottam, hogy azt nem tudom,
szegény de még
Sydney-ben is felébredtek rá. Fölkelt, ő is elkezdett sikítani, tehát így szinkron sikítottam.
Én azt hittem, hogy egy krokodil húzza ki a sátorban lábát.
Nagyon segítőkész volt. A kedves férjem. A sikításban.
A legszebb álmomból én beszéltem.
Hát még én a legszebb álmomból keltem föl, hát bocs. És akkor így fölkeltünk. Hát retegtünk egy darabig, de aztán kicipzároztuk mégiscsak a sátor bejáratot, és hát kinéztünk, és láttuk ezeket a macska lábnyom szerűeket, és ugye hát nagyobb volt, és akkor ebből tudtuk meg, hogy egy dingó lehetett. Ugye ez a tappancs nyom, elég sok volt a sátor oldalán, és hát ott volt a kenyér betéve, úgyhogy hát kiszagolt az ételt.
Egy lábnyom volt. Vagy már úgy, hogy egy kutyának a...
Hát azt nem számoltam meg, hogy
az hány darab volt, de
valószínűleg egy állatról volt szó.
Úgy halálra rémülhetett azon, hogy sátrat látok közelében ennek.
Ja, na de hát... Ja.
Így más állatok
alá... Nem, krokodil volt, vagy a csakamu?
Nem.
Csak Árvi próbálta a szépíteni dolgot, ha már lelőtte.
Mire Ausztráliába értünk, már egyrészt 50-szer elmondták nekünk, hogy mire kell figyelni, hogy ha víz mellett sátrazunk, akkor azt inkább ne, vagy tudjuk meg, hogy nincs ott krokodil, vagy zárjuk a sátrat, meg a cipőt.
Mert ott minden... is krokodil van, vagy aligátor?
Passz.
Krokodilnak látszó tárgy.
Az aligátornak ilyen tömte az óra, mert úgy tudom, hogy többi helyen Afrika kivételével, hogy aligátor.
Hát akkor többet tudsz, mi ezt nem...
Jó.
Mindig azt mondják, hogy krokodil.
És akkor ugye a skorpiók, meg a pókok miatt, hogy kell vigyázni, de igazából...
Meg a kígyók, meg a gyakorlatilag bármi mozog meg...
Ezekkel minden volt gond, él ott boldogan 23 millió ember, és ők is megoldják, mi is megoldottuk. A legyek. A sivatagban olyan szárazság volt, hogy jöttek a szemgolyónkra, a szánkba, az órunkba be akartak repülni, úgyhogy volt, hogy azt a ruhagyűjtő zsákot húztuk a fejünkre, amíg ebédeltünk.
Tudjátok, az a kis cuki cipzáros ilyen lukacsos zsák, amiben a ilyen hát problémásabb holmikat kell betenni, hogy a mosógébe betehesd. Hát ilyen hálón, az, hogy felül is akkor becipszározni.
És hát volt egy menet közben videót akartam csinálni saját fejemről, hogy 15 légy egy mászkál rajtam, meg a napszemüvegemen, és még a kamerának a lencsére is rámászott 2-3 így párhuzamosan, mert azt hitte, hogy víz vagy szem. Tehát,
de szépen nagyon brutális, hogy megtámadnak a legyek, hogy minden kis nedvességet kiszi, és az óradba beszáll.
De így ezen kívül nem, hát Franciaországban én majdnem ütköztem egy szarvassal egyszer, de így ennyi.
És természeti jelenség?
Hú, hát az volt például,
hogy felhőszakadás.
Föld gömbölyű, az nagyon jó volt, hogy pont keletnek mentünk Ausztráliába, és ilyen napi 100 fölött, és megnéztem reggel a GPS-en, hogy mikor van a naplemente, hogy meddig tudunk tekerni. És ugye este, már az est már 100-valahány kilométerre keletebbre ért minket, ezért ott már 3-4 perccel korábban ment le a nap. És ebben érdekes volt így belegondolni, hogy csak a puszta fizikai emberi erőnkkel annyit odébb mentünk, hogy hát itt már pár perccel korábban megy le a nap. Egy gyönyörű csillagos éjszakák, csináltunk timelapse-t a naplementékről is. Hát ugye a naplement az minden nap egy új műsor volt, vagy a felkelte. Hát esőben nem nagyon bicikliztünk. Egyrészt nem finom, tehát nem jó.
Jó, de hogy mondjuk megélhettetek egy...
Volt egyszer, hogy egy hajót kellett elérnünk, és akkor nem volt mese, akkor nincs az, hogy beállunk egy fal alá, megvárjuk, ha még eláll, mert egy hét múlva indult a következő hajó. Úgyhogy akkor volt, hogy ilyen tengégérő árvízbe így konkrétan már nehezebb volt biciklizni, mert akkor...
Igen, nadrág is leszakadt a lábamról. Tehát ahogy a folyamatos mozgástól a biciklin, a anyag folyton nyúlt, és akkor eltépődött. Nem bírta ki.
De ha lehetett, akkor kerültük az esőt, mert a bicikliket is nagyon megviselte, és hát azért egy alkatrészt beszerezni Vietnámba, például nem kaptunk fékpofákat, tehát azért igyekeztünk meg sötétbe se biciklizni, akkor se látunk semmit, meg veszélyes is lehet, már másért nem a forgalom miatt, tehát ilyenekre figyeltünk, és főleg jó időben bicikliztünk. És főleg közelebb az egyenlítőz. Tehát mikor legdélebben voltunk Új-Zélandon, még az is közelebb volt az egyenlítőz, mint Magyarország. Tehát a legtávolabb pont az egyenlítőtől, és így úgymond a leghidegebb is, az Párizs volt, illetve hát maga Magyarország sincs sokkal délebre. Úgyhogy főleg a trópusi égő alatt mozogtunk, azért tudtunk felmenni 5000-re, ott mászkáltunk rövid nadrágba, májusba.
És jó itthon lenni?
Jó. Jó, fura, ugye nincs annyi inger semmiképpen. Egy kicsit én most kezdem érezni azt, hogy így nem olyan egyszerű és tiszta a lét. Tehát annyira egyértelmű és egyszerű volt, hogy menni kell előre az úton, és most így gondolkodni, hogy még a könyvet kéne írni, de már el kéne vállalni munkát, de melyiket, és hogyan, és vajon hova fogok kerülni, és mi lesz x hónap múlva Zitának.
Igen,
ugyanez, tehát így nehéz. Így.
Amennyire jó az, hogy kiszámítható az élet, tehát hogy tudjuk, hogy hol kelünk fel, van áram, van ivóvíz, van konyha, amit használhatunk, tudom, hogy milyen edények, milyen felszereléseink vannak, tehát kiszámíthatjuk, hogy mi fog következni. Ez amennyire jó, ennek ellenére valahogy mégis egy bonyolultabb itthon élni, mint például a kerékpártúrázás közben, a maga kiszámíthatatlanságával együtt.
Én gyakran éjszakáztat a kút mellett, vagy inkább fordítva, mennyire működött az, hogy találtatok szállást?
Tehát,
mindig találtunk valamiféle szállást. Az, hogy út mellett ritkán aludtunk, nem volt túl sok alkalom, amikor
itt a nyugati országunkban. Tehát volna. Az, hogy klasszikus vadkemping, vagy csak úgy kint valahol, nem is ember közel, az csak USA, Ausztrália, Új-Zéland és Európában működött, már csak úgymond a biztonságérzetünk miatt is. De még itt is volt, hogy behívtak kertbe, garázsba emberek, vagy akár szervezetten couchsurfinggel, és akkor a Ázsia, Latin-Amerika meg főleg, hát vagy a legeslegolcsóbb szálló az adott településen, vagy tűzoltóság, rendőrség, börtönbe sajnos nem sikerült.
Szerettük volna azt is, de aludtunk cipőtárolóban, templomban, ékszerüzletben, irodának a lépcsőfordulójában, garázsban, autószerelőműhelyben, amit el tudtok képzelni. Tehát, hogyha ez úgy tetszik, hogy az út mellett, akkor ez az mindaz.
De ezt hogy kell elképzelni, hogy találjátok ezeket a...
Hát oda mész az adott településre, megérkezel, és akkor először is eszünk, tehát elmentünk a központba, ahol vannak, ugye most mondjuk például Ázsiáról, Latin-Amerikáról beszélek, bemegyünk a központba, ott mindig van utcai étkezde, eszünk, kérünk esetleg elvit erre a kis dobozkánkba, és aztán elkezdünk kérdezősködni.
Ezek ilyen 2-300 forintos
adagok. Van egy plébánia például, vagy van egy rendőrség, egy mecset, egy tökény, tehát valamilyen...
Nem tudnak egy biztonságos helyet, ahol lehet sátrazni.
Tehát megkérdezzük, hogy mi az ő véleményük arról, hogy hol tudunk esetleg lakni, és ide-oda elirányítanak, és akkor keringünk egy kicsit a városban, ez valami egy órán keresztül is keringünk, mert ilyen iránymutatásokat adnak az emberek. Meg általában ugye persze fogalmuk sincs a távolságról, meg hogy hány sarok, meg minden, csak úgy mondják, hogy úgy arra. Szóval ez egy érdekes felfogás, és akkor így keresünk valamit, és általában, tehát nem tudom, általában mindig találtunk valamit, tehát nem volt úgy éjszaka, hogy nem tudom, a szabad ég alatt kellett volna csak úgy ülni a biciklik mellett, mert mindig akadt valami. Ez is egy szép tapasztalat, hogy mindig lesz valahogy.
Ilyen szempontból is a legrosszabb szituáció például az volt, hogy La Pazban megérkezünk, iszonyú magasan, iszonyú szmogos, szűk utcák, forgalom, büdös, és próbálunk, akkor úgy gondoltuk, hogy nekünk kell egy kis szoba, ahol ketten vagyunk, és pihenhetünk, és nem az van, hogy ami amúgy jó, hogy éjfélig dumálunk a vendéglátóinkkal, hanem kis magányra vágytunk, úgymond. És 3 órán keresztül mentünk föl a városba, és végül ugyanarra a helyre tértünk vissza, amit legelőször megnéztem, mert annál jobbat nem találtunk, vagy annál olcsóbbat. Tehát még ez volt a legrosszabb szitu így szállás szintjén. Vagy az, hogy picit olyan koszosabb helyen kellett sátrazni, ami annyira nem volt szép, de jobbat nem találtunk naplement előtt. Ugye mindig próbáltunk még világosba táborhelyet találni, mert sötétben egyrészt a felénk vetett bizalma a helyi embereknek sem akkora, meg nekünk is minden hely barátságtalan. Nem látom, mi van a bokron túl, hogy egy dökkút van-e ott, vagy valami szép kilátás. Ezt így nem érzed is.
Mondjuk a dökkutat azt megéreztük volna. De egyébként szumázva a dolgot, tehát tényleg ez az a tapasztalat, hogy mindig lesz valahogy. És ez is egy ilyen, ez egy nagyon-nagyon jó érzés, hogy erre rá lehet hagyatkozni. Ezt nevezhetjük véletlennek, nevezhetjük gondviselésnek is. Mindenki a saját ízlése szerint ezt kategorizálhatja, mi ezt abszolút gondviselésnek éltük meg, és ez nagyon szép tapasztalat volt. Egyébként egy ehhez hasonló, ez a bizalmatlanság hogyan olvad fel. Pakisztánban így kerestünk szállást, és bementünk az egyik utcába. Így bekanyarodtunk, úgy voltunk vele, hogy nem a nagy házak körül kérdezősködünk, hanem ahol kisebb házak vannak.
Ott esetleg van
ott
már
csak van valami is. Egy plac, egy adag fű, ahol fel lehet verni a sátrat.
Hát ilyen kőkerítések körbevett.
És bementünk az első házhoz, bekopogunk, becsöngetünk, kijönnek, elmondjuk szépen, kik vagyunk, adunk egy kis névegykártyát, azon rajta van a Facebook oldalunk is. Elmondjuk, és aztán mondják, hogy megkérdezi, nem. Jó, semmi gond, menjünk tovább, kézzük a következőt. Nem. De azért elfogadták a kártyát. Csak hogy 2-3-4-5-6 házat így végigkérdeztünk, és még a szavamba vág.
Nem vágtam a szavadba.
De készültél. És aztán a végén ugye, hát eljutottunk a legutolsó házig, és mondjuk, hogy na jó, itt még megkérdezzük, ha nem, akkor aztán a vissza megyünk tovább, aztán valahol valami majd csak lesz. És kijön a család, beszélgetünk, odaadjuk a kártyát, elmondjuk, hogy mit csinálunk, hogy kik vagyunk, és hogy mit szeretnénk, hogy valahol fölverni a sátrat, és akkor így néznek ránk, hogy ez biztos, és hogy mit tényleg itt bringázunk, és hogy csak egy éjszakáról lenne szó, és mondtuk, hogy igen. És éreztük, hogy tehát egy teljesen merőben szokatlan hozzáállás volt, ez a bizalmatlanság. Nem értettük,
hogy mi
volt ez a rideg távolságtartás bennük, és a végén kiderült, hogy attól a családtól előző éjszaka ellopták a generátort. A generátor meg nem egy olcsó dolog.
Kiütötték
és
a...
mivel Pakisztánban nincs mindig áram, ezért ez egy, hát nem az, hogy létszükséglet, de egy nagyon fontos dolog, és azért hát ez persze sok pénzbe kerül. Hát ezt vitték el tőlük, ezért volt bizalmatlan az egész utca. És akkor ők végül azt mondták, hogy na jó, akkor aludhatunk benn náluk. Volt egy ilyen kis oldalsó épület, ilyen kondigépekkel, mit tudom, akkor ott aludtunk benn.
Iszonyú, rettentő jól beszélgetünk.
Kijött az egész család hozzánk, nem hívta be magukhoz, az volt ennyi távolságtartás bennük. Kijött az egész család, akkor ott dumáltunk, meg mit tudom én. És akkor hát küldjük fel a Facebookra este a üzenetet, hogy hát még jól vagyunk, és puszi a családnak, és mit tudom én. És akkor jönnek a válaszok,
hogy velük.
hogy jó éjszakát az utcából, meg mit tudom én, tehát hogy mindenkinek osztogattuk a kis Facebook kártyát. Reggel jön az anyuka, hoz nekünk tükörtojást. És nézem, ó, mondom, ez a kedvencem. Mert szeretem a tükörtojást, azt mondja, tudja. Hát kiderült, hogy akiknél előzőleg kapcsolatot létesítettünk, egy vagy két, vagy nem tudom hány éjszakával
szintén
azelőtt.
Szintén Pakisztán,
ugye már megtudták, hogy a tükörtojás a kedvencünk, ezek kapcsolatba léptek a Facebookon, és elmondta az egyik a másiknak, hogy te ezek a tükörtojást szeretik. Úgyhogy így kaptuk reggel a tükörtojást, de annyira édesek voltak, hogy tényleg ezek az apró gondoskodások.
Általában inkább azt hozzá jelentek, hogy az utcán leállítottak minket motoron utazók, és kérte, hogy menjünk el az otthonához, hogy ő megvendégel minket ebédre, és akkor hát de hol laksz mégis? 150 kilométerre arra. És akkor mondtuk, hogy jó, akkor holnap ebédre talán oda jövünk.
Ez minden országban volt, hogy volt az éven, ahol észrevettétek, hogy hát igen, határon átjöttünk, és
higászunk
mással.
Például
Afganisztán,
Laosz-Vietnám között nagyon érdekes volt a váltás. Laosban ilyen tündéri pici gyerekek így köszönnek, hogy Szabajdi, és nagyon szerények és úgymond kedvesek és halkak,
úgy relatíve. Visszafogottak.
Visszafogottak, ez jó szó. De Vietnámban megérkezve meglátott egy vietnámi gyerek, felnőtt, mindegy, így hangosan hello, és amíg nem köszöntünk vissza, egyre hangosabban és agresszívebben hello. És akkor már jó, hello, hagyd már abban, ez már 150. hello, amit hallok.
Összesen megijedtem, amikor ránk kiáltottak oldalra, hogy hello! Meg így megrettentem, hogy te jó ég, mi történt. Ugye előtte a Laoszban mindenki kis csöndesen, Szabajdi, aranyosan és kedvesen reagált. Ez volt egyik ilyen sokkoló, ez jó dolog volt, hogy két egymás mellett ország és milyen más ugye az embereknek a mentalitása.
Te elvesztek még utazni?
Igen.
Nincs konkrét terv, de azt tudjuk, hogy fogunk. Most a világ jön hozzánk. Ma este, majd ki kell menni a srácért, egy francia srác fog hozzánk jönni, és csütörtökig nálunk lakik. És szombat, ja, ezt még vissza kell válaszolni, akik írtak az irániak. Péntek vagy szombat a vacsora.
Jön hozzánk egy iráni pár, szombat, akkor ezek szerint.
Szombat este jön hozzánk egy iráni páros vacsorázni, áthívtuk őket. Itt vannak a városban, és már kártszörfingen nem csak úgy lehet, hogy én mint utazó bejelentkezek valakihez, hanem én mint helyi látom, hogy kik vannak a környéken, és konkrétan ők szállodában laknak, mert ezt választották, de biztos, hogy nagy élmény lesz nekik átjönni, és egy magyar ételt enni, meg nekünk is.
Jobb is
gulyás lesz. Nem lehet nekik, mert halál kaját. Oh.
Hát csak lehet kapni.
Hát akkor egy halálhentes kell.
Bárány.
Hát jó. Bárány. Ja, azért nagy görög akció volt.
Vegetáriánus vagyok, nem vagy egy ilyen kis bárány.
De amit tegnap ettünk, eleve vega volt a borsó főzelék tojással. Halál jó kaja.
Na mindegy, majd kifaggatjuk őket, hogy mit.
Ja, mondanom. Csak válaszolunk nekik, hogy akkor szombat, mert pénteken van. Akkor is van egy beszélgetésünk, akkor ilyen fenntarthatósági témán.
Melyik a legjobb konyhák országban?
Magyar. Az első legjobb az ital, és utána az ital anyukája anyós.
Nem. Az első legjobb a kemping konyha.
Hát ahhoz, hogy jól esen egy étel, először is éhség kell. Jó kis éjség, mondjuk egy jó hosszú nap után, de hát a nyugati országot leszámítva igazából mindenütt volt valami kedvencünk. A nyugati országban meg ugye nem engedhetünk meg, ott nem volt az útszélén 200 forintos menü, úgyhogy ott főztünk magunkra.
Hát az meg a konzerv plusz tészta, az nem annyira izgalmas kombináció.
De
egyébként itt a vezeték neved alapján milyen nemzetiségű voltak az őseid?
Örmény.
Ezért is mentünk keresztül Örményországon.
Te először voltál?
Igen.
Örményországon?
Először voltunk mind a ketten Európán kívül ezen az úton, úgyhogy egy ilyen igazi személyes felfedező út volt az egész nekünk. főleg biciklivel nagyon nagy, és nagy jó volt.
Akkor az első, az 1000 arc első vendége egy tengerész kapitány volt, férfi, és megkérdeztem tőle, hogy hát sok felé járt, ha nem is járt ebbe az egész világot.
Nem egy szexhárdi idősebb emberke volt?
Nem, budapesti.
Akkor...
És hát tőle kérdeztem meg, hogy hol látta a legszebb és a legcsúnyább nőt. Hát ő Brazíliára mondta mind a kettőt. Ha nektek van kedvetek, hogy hát Zitától nem így kérdezem meg, hogy a legjóképű férfi, de mégis, tehát úgy mire emlékeztek vissza, amikor kellemetlen emlék ilyen
szemben. Ugyanezt így a hölgyek tekintetében kibővíteném egész Latin Amerikára. Tehát ott vannak nagyon szép hölgyek, viszont azért a többsége és némelyek elég durván el vannak kihízva. Például Mexikó a egyfőre jutó kólafogyasztásban még USA-t is veri. És hát ez látszik a testalkatokon is. Mm. Úgyhogy sajnos egyre ritkább.
De... Tehát ilyen 100 kg-ot kell képzelni. Igen.
De aki szép, az tényleg nagyon. Csak ritka. De ez itt átnál
érik utol a legszebbet. Amíg nem házasodik meg a hölgy, addig nagyon csinosak, és amikor megházasodtak, akkor utána egy ilyen, nem tudom, ez egy érdekes tendencia, hogy így elengedik magukat talán, vagy a tényleg a gyermekek miatt olyan a testfelépítésük, nem tudom.
Tehát akkor Árpita azt mondott, hogy Latin Amerika volt, ahol...
Ugyanaz, amit a tengerész is, hogy ott a két végletet voltak azért borzasztóan, szegények nagyon elhízottak. De akit tudta tartani magát, azok között volt tényleg csinos.
De Közép-Ázsiában is volt nagyon szép arcok. Meg az iráni nők is nagyon szépek. Meg ott Burmában is.
Ha már itt testalkat, akkor például egész indiai szubkontinensen mindenki ilyen vékony. Tehát mi ott kövérnek számítottunk. Tehát szoktuk mondani, hogy van ez az elektromos riksa, és akkor belefér 6 nyugati vagy 12 helyi. Hát tényleg. Egyrészt, mert nekik más a komfortzóna, meg az egymáshoz való közelség, az ilyen privát szféra nem létezik. De az elhízás az egy ilyen nyugati betegség. Abszolút, nem? Tehát láttunk elhízott embert Ázsiába?
Azért ott is vannak a jóléttel. De nem lehet ilyen sztereotípiákat
jelenteni. Nem a jóléttel függ össze, hanem hogy inkább olyan ételeket eszünk, amiben nincs megfelelő kalória, sokat kell enni. Tehát hogy ez a cél, olyan élelmiszereket gyártsanak, amiből mennyiséget kell enni.
Hát meg ez a szemlélet volt, hogy még többet. Tehát magamon is érzem, hogy itthon sokszor úgy fekszem le, hogy úgy érzem, hogy ebben a napban még valamit bele kellett volna tenni.
Hát nem vagyunk dietetikai tanácsadók, úgyhogy tényleg ebben nem menjünk bele.
Ja. Jó, de... na Zita, te hol láttál szimpatikus, kinézetű embereket?
Magam mellett a biciklin.
Jó, ezt tudjuk.
Nem tudom, hogy őszinte legyek, nem figyeltem így. Hmm. Tényleg nem. Most így gondolkodtam még az Árpi válaszot, és mit mondjak.
Az őrült ozik vagy kivik, nem?
Ja, hát azt hittem, hogy itt most arról van szó, hogy kik a legszebbek a Földön, vagy valami ilyesmi.
Hát ami úgy.
Nem tudom.
Tükröm van meg néke.
Nem tudom, hogy megmondjam őszintén, nincs.
De biztos, hogy minden országban is lehet találni nagyon szimpatikus, jó kinézésű férfit, nőt, meg fordítva is.
Persze, így van. Mint hogy mondják, hogy mint a magyar nők a legszebbek a világon. Hát ez is olyan, hogy vannak nagyon szépek, vannak kevésbé szépek. Hát ez most igazából nézőpont kérdés. Most ki mit tart szépnek?
Jó, de a ti szemetek...
Én nem tudok válaszolni.
Ami sokkal lenyűgözőbb volt, és az a 200 000 fotós állhatja vissza, amit készítettünk, hogy a belső emberi dolgok, az a fajta nyitottság, a kíváncsiság, a ítéletmentesség és szeretet, amivel minket szinte mindenütt fogadtak minket, tényleg etnikai hovatartozástól, vallástól, az érdekelt őket, bár megkérdezték mindig, hogy keresztények vagyunk muszlim országban, ez soha semmi rosszat nem jelentett a szemükbe, és a legszegényebbek is jártunk nyomornegyedbe, menekültáborba, és mindenütt elképesztő kedvesek voltak velünk. És ezek után még azt hittük, hogy majd Ausztrália, meg Új-Zéland, ugye 2 év Ázsia után majd nagyon rideg és tartózkodó és távolságtartó lesz, de nem. Tehát azok az emberek kicsit ilyen jó értelemben vett bolondok. És még az ausztrálok, minden második, harmadik héten kaptunk egy spontán meghívást valakitől, akivel az utcán találkoztunk. Mondták, hogy ó, majd ha Új-Zélandon lesztek, na azok az igazi őrültek. És Új-Zélandon egy héten 2-3 ilyen meghívást kaptunk, ami tényleg letaglózott minket, elképesztő jó fejek ott az emberek. Pedig ottan aztán turizmus is van, tehát ez a sztereotípia, amit itt elmondtam, az se igaz, hogy az ő szemünkben mindenki csak a turista.
És sok helyen fordult elő, hogy kérdezték, hogy honnan jöttetek, és fogalmuk se volt, hogy ez az ország hol van.
Volt ilyen, de volt olyan is, hogy mondták, hogy very good mobile. És akkor néztünk, hogy miért a legjobb mobiltelefon? Az így nekik hogy jött össze? Hát kiderült, hogy volt Magyarországon egy mobiltelefon gyártó cég, neve tök mindegy.
Lehet mindenki tudja.
Jó, hát na, végül is igen. Nem, és akkor kiderült, hogyha beütötték a vásárolt Nokia telefonba egy kódot, akkor kiütött egy Made in China, vagy Made in Hungary. Na, Made in Hungary volt az eredeti.
A király,
a kínai volt ugye a másolat. És akkor beírtak, hogy, és kijött, hogy Hungary,
és akkor ez volt az első.
Mondtuk, hogy Hungary-ből jöttünk, akkor very good mobile, very good. Mondtuk, hogy jól van ember, te is tudod, hogy miről híres Magyarország.
De a másik, tehát volt el is, hogy hol van az Afrikában, valahol az ország, mondtuk, hogy hát nem.
De aztán megkaptuk Puskást is.
De
volt, aki jött, hogy Ute. Hajrá, Ute. Meg így néztünk, hogy hajrá, hát most erre mit tudok mondani, érted? Tehát elképesztő dolgok eszükbe jutottak az emberek.
Nem mondtad, hogy lila gőzöm sincs róla.
Lila gőzöm sincs, igen. Nem.
Van olyan hely, ahova nem mennétek vissza semmiképpen se, vagy nem javasoljátok, hogy bárki elmegy?
Biciklivel Bangladesh nem.
Így fekvődingával Bangladeshban még egyszer nem. Tehát akár...
Hát őrült nagy a kíváncsiság az embereknek, az folyton jöttek és hihetetlen, hogy
tehát képzeld, hogy megállni a 24-et, inni egy üdítőt, vagy csak a palack vizedet, vagy pisilni.
600 szempár néz.
De így nagyon
kíváncsi. Minden mozdulatot. Hát beálltak mellénk az étteremnél, és kérdezték, hogy ez az első alkalom, hogy rizst teszünk? Mert hogy panállal lettük a rizst, nem kézzel.
Ugye kézzel ők kézzel eszik a rizst így.
És így meg így fogtuk a kalas, így néztünk rám, hogy nem.
Hál' Isten éppen ramadán volt, úgyhogy ilyen ponyvákkal lefették az éttermeket, vagy hát ilyen útszéri étkezdének hívnám inkább, kifőzde. És akkor ez a ponyva ugye azért kellett, hogy ne lássa a muszlim, hogy a nem muszlim hindu meg keresztény, mert ilyenek is élnek Bangladesben, hogy ő éppen eszik napközben. Úgyhogy emögé a ponyva mögé villámgyorsan így bebicikliztünk, a biciklit is bevittük, és akkor úgy eltűntünk így az utcáról, de...
Amíg be nem jöttek.
Volt, hogy még ez sem működött, igen.
Hát volt, hogy egy étterem tulajdonos ki akart minket küldeni az étteremből.
Ja, hogy annyian bejöttek,
hát csak, cipi, és csak azt neki, nézni, mondom, hogy... Bocsánat, uram, én vagyok a fogyasztó vendég, ők nem, úgyhogy akkor őket küldözgettük szépen ki, mert hát tényleg hihetetlen, hogy nem tudtunk így tényleg megülni egy picit, hát amíg a WC-re is követtek. Engem is.
Ilyen szempontból nehéz volt Bangladesh.
Hát ez a szeretetnek a...
Nem, ez a kíváncsiság volt.
Ez az, hogy körülbelül úgy néztek ránk, mint...
Mint a földön kívül.
Mintha ide leszállna egy földön kívül, és elkezdődik
már. Tehát akkor a kíváncsiság bennünk, hogy ez valami elképesztő. És mivel náluk az idéző kontinensen nincsen benne az intim szféra.
Mivel az intim szféra nem értezik, én azt éreztem, hogy már ember számba se vesznek, mert ha én elkezdtem ugyanúgy bámulni, ilyen megrözödötten így a szemébe, de így perceken át, és így még csak nem is pislogott, akkor az az ember, akit én kipéciztem, az ő zavarba jött, és így akkor három sorral hátrébből így néha így hátrébből rám nézett.
És a 10 másik.
De közben nekik nem esett le, hogy ők 300-an ezt csinálják velük. És közben mi még egy idegen országban is vagyunk, és csak egy pohár vizet akartam meginni, csókolom. Tehát ez így nagyon nehéz volt, de innen se haza menni akartunk, hanem azt mondtuk, hogy na jó, szép volt, jó volt, izgalmas volt, de most már akkor menjünk. Hát azt hittük, hogy Burmával, de szárazföldön nem tudtunk átmenni, úgyhogy tájföldet velő. Tehát ha mindig besokaltunk már, vagy valami nehéz volt, akkor mindig előre menekültünk. Tehát,
és de... nagy szegénység van?
Igen, nagyon. 10 perc, 8.
Már 2 órája beszélgetünk.
Majd. 8-ig van időnk, meg egy-egy óránk van, úgyhogy ezt a közönségnek mondom, ha ti még bírjátok. Vagy nem kell menni.
Nem tudom, hogy ha valaki, amíg megfogalmazzuk a kérdés, elhoztunk néhány dolgot, ezt hadd mutassam meg.
Inkább akkor ezeket meg.
Jó. Elhoztunk egy tárgyat, ezt gondolom mindenki rájött, hogy mi ez. Merőkanál, kókuszból, Indiából, praktikátlan, ugyanis ott van benne a luk. Tehát így a merőkanálban van ugye a luk benne, és akkor hát, ha mernénk, akkor gyorsan kell emelgetni. Hát inkább csak dekoráció. Úgyhogy,
ez meg egy férfi viselet Bangladesből, egy lungi, amit
úgy kell elképzelni, mint egy szoknyát.
Farmer nélkül hordják, csak úgy szerintem a alsógatya sincs rajtuk.
Ezt azt kell elképzelni, meg, hogy a férfiak ilyen szoknyaszerű ruhában vannak, egy lapszoknya, és maguk előtt összecsomozzák ugye a felesleges részt, és akkor úgy szűk lesz fölül, de alul persze lengedezik, tehát bejár a szellő.
És hogy a visföldön ne legyen sáros, valahogy föl is hajtják, de ezt...
Tehát átnyúlnak a két lábuk között, és a hátul révő részét a szoknyának előre húzzák.
Valahogy így, nem tudom.
Csak a farmernál megakad.
Igen, ezt még annyira fölhajtják, hogy ide behajtják, csak nekem.
Igen. Tényleg egyébként az is nagyon sokan abban vannak. Ezt Latin-Amerikából hoztuk. Ez azt egy szarvnak a része, nem tudjuk, hogy milyen, pontosan milyen állaté volt, de hát nyilván valamilyen tehén
féle fa. Hát a lungit nincs mit nézni. Sok tapintani, vagy nézni.
Ez egy szarv, és akkor van egy ilyen bőr külseje, aminek díszítés van, de nem ez az igazi érdekesség, ez csak a pohár része, hanem ami a kezemben van, ez egy fém szívószál, tehát egy teljesen sima fém szívószálat kell elképzelni, aminek a végén van egy teaszűrő. Tehát mintha egy ilyen lelapított tea tojás lenne. Tehát ha beleszívok, akkor ugye átjön a levegő.
Ugyanaz.
Hasonló, csak más keveréket használunk, valamelyiket forrón iszák, a másikat hidegen. Amit mi láttunk, az hidegen iszák, tehát beleteszik a pohárba a szívószálat, megdöntik a poharat olyan 45 fokban, beleszórják a összetört.
Citromfűmenta, mikor mit.
Tehát nem a filteres tea, hanem ez a levéltea, csak ilyen kicsit össze van törve, azt, hogy beleszórják, visszabillentik, kicsit megrázzák, hogy egyenlesen legyen, és akkor ráöntik a jéghideg vizet, tehát jeges vizet, és aztán szívják ki az aljas, ezt folyamatosan töltögetik fel, és egy jó mentolos, hogyha ha ilyen mentolt is tekernek bele, akkor nagyon finom, frissítő, ugye semmi ilyen koffein vagy ilyesmi nincsen benne, tehát frissít. Ez egy vietnámi maszk, amit a kezemben tartok, egy olyan anyagdarabot kell elképzelni, ami belül egy teljesen sima, egy ilyen fehér pamut. Hoztunk haza, igen, ezzel portványítok útközben otthon, mert hogy nagyon tisztogok a portól. Kívül van egy teljesen sima pamut szövet kívül, ami hát valamiféle dekoráció, és akkor ezt az orrunk elé tudjuk tenni, és a fülre rá lehet húzni egy-egy kis hurok van a két oldalán, és akkor ezt így felhúzom a fülemre, akkor ugye nem kell fognom, mert ott marad a fülemre felhúzva. Ez olyas, mint egy kórházi maszk. És ebben járnak az utcán is, ugye nagyon nagy a por, nagyon nagy a szennyezettség koncentráció, illetve a napot is ugye eltakarja, Tárpi mondta nekem közben. Tehát ez is ugye praktikus. Na, ez azt hiszem, hogy a Kambodzsából van, de mindenképpen Dél-Kelet-Ázsia. Itt van egy ilyen kis legyező, hogyha nagyon melegünk lenne. Na de nem csak legyezőnek jó ám, multifunkcionális. Kihajtjuk egészen, kis patent, kis tépőzár alatt lehet rögzíteni a két szárát, van egy kis cuki gumi is benne, és akkor a fejünkre tudjuk venni, és nagyon bájos, felülszellőzik, tehát ott egy lukacsos, tehát a kő ki tud menni, de tökéletesen véd a nap ellen.
Ha 10 perc múlva el kell hagynunk a termet, akkor még a naptárat is mutassuk meg.
Annyira nem jól.
Ja, mert hogy hozunk nektek naptárakat, hogyha valaki szeretne belőle venni.
Eltelt 12 nap az évből, úgyhogy most már csak kedvezményesen áruljuk, már csak 1800 forint.
Na úgyhogy ez még a jó pofa. És a legutolsó, meg hát ugye itt van egy ilyen gáztartály, de ez semmi különleges.
Ez a gázfej, tehát ez volt a... Ez ilyen tenyérméretű összecsukva, elfér a tenyérem.
Ez a Koreából? Nem működik, nem?
Nem, nem. Ez egy amerikai márka, Branton.
Hát ez végül is mindegy. Csak annyi, hogy egy kis
kompakt. Ki lehet patintani, ki lehet nyitni a dolgot. Aha. És akkor egy ilyen főző felje a gázpart.
Keveset, mert olyan gázkészüléket, vagy olyan főzőkészüléket vittünk, amihez egy ilyen kulacsszerű dolog kapcsolható hozzá. Úgy néz ki, mint egy ivókulacs, fém ivókulacs. Mindenféle gyulladható anyagot bele lehet tenni, tehát kerozin, benzin, amit akarsz, valamilyen spiritus, bármi, és egy pumpával feszültséget, nyomást keltünk benne, és ezáltal előmelegítjük a főzőfejt, egy külön főzőfej van hozzá, és akkor azt lehet használni. Tehát azt vittük, és akkor töltögettük a benzinkutónak.
Tehát a fejlődő országokban ilyet nem kapni ilyesmi. Nagyon, vagy nagyon ritkán.
Tehát ilyet, annyi ilyen.
A helyeken a gáz, ezért muszáj
egy
volt
drága, egy drága ilyen, nyugati dolog.
Ez egy Primus Omnifuel volt, egy svájci márka.
Ez csak teljesen praktikussági szempont, ha valaki nem akar például vízszűrőt venni, akkor lehet tablettával, vagy jódpumpával, jódcseppekkel is, bocsánat, tisztítani a vizet, tehát ez is ugye hasznos dolog, kis helyen elfér, csak hát íze van a víznek.
És egy maja naptár, ezt körbeadhatom?
Körbeadhatod. A legutolsó dolog, amit még megmutatok, ezt szintén Latin-Amerikából hoztuk, azt hiszem Bolíviában vettük, vagy Peruban, már ez így összemosódik. Ez nem asszaltörítő, bár annak is jó lenne. Egy nagyon nagy, körülbelül méterszer méter?
Nagyon, másfélszer nagyobb? Másfél, vagy még
másfélszer, másfél, vagy másfélszer méter hosszú.
1,30-1,20.
Széles, nagy anyag darabról van szó, ami nagyon tarka, gyönyörű, szép színes mintája van. És ez a baba hordó kendő. Következő képen kell a babát hordani benne, ezt leterítjük a földre. Mert ugye asztal, meg ilyen úri huncutság, hát ugyan minek. Tehát a földre ki van ugye terítve, behajtjuk az egyik sarkát, és beletesszük a gyereket, itt jön ki a lába, ahol felhajtottuk az egyik sarkát. A másik sarkát azért nem hajtjuk fel, mert az ott fog majd lobogni, és ha úgy tetszik, akkor rá tudjuk húzni a gyermeknek a fejére, mint egy ilyen kapucni. És akkor a két csücskét megfogjuk, és akkor így a hátunk mögé vesszük a gyereket, így. Megkötjük magunk előtt, és akkor hátul a gyerek, mint egy függőágyban, úgy leng, és hát, hogy jól vettem fel, hogy alul van a feje, föl a lába. Nem tudom, mindegy, már még gyakorolni kell, már kiesett a gyerek, se baj. De hogy ez a lényeg, hogy akkor így cipekednek, de így nem csak a gyermeket viszik, hanem gyakorlatilag bármilyen csomagot, ami belefér ebbe a hát azért viszonylag nagy anyag darabba, vagy szövetdarabba, és itt, hát ugye ilyen tarka egész Latin-Amerika, úgyhogy el tudjátok képzelni ez alapján, az anyag alapján, itt mindenféle szín együtt van, és ez nagyon szép, és akkor gondoltuk, hogy akkor egy ilyet is. Előrelátásból vásároltuk, majd valószínűleg használt fogjuk venni. A mikorra még nem tudom a választ.
Mikor? De... Mikor? Hát mikor Bolíviában voltunk akkor.
Mikor? Ja. Úgyhogy ez így, igen, valóban arra vettük, és úgy voltunk vele, hogyha nem is használjuk majd, mert mit, úgy gondoljuk, hogy mégse jó, akkor is asztalterítőnek is tökéletes. Tehát tényleg egy szép, tart, különleges anyagdarabról van szó, ami akár a falra is ki lehet tenni, és akkor egy szép dísze lehet a háznak. Ezeket a cuccokat hoztuk
jó,
nektek akkor megmutatni.
Akkor meg szeretném köszönni, hogy eljöttetek. Azt hiszem, hogy nagyon jót beszélgettünk, és akkor beszélgetés után pedig megnézzük a naptárokat, jó?
Mi köszönjük a lehetőséget.
Mi köszönjük, hogy eljöttünk.
És nagyon jól lesz, köszönjük.
Köszönjük szépen.